Iszap birkózók. Ilyenkor, augusztus végére, már jó barnák az emberek, legalábbis a strandra járók. És ez az izzó heves nyár ugyancsak megaszalja a bőrt. Ezért tűnt fel annyira a Dunai sziget strandján, a parti fövényen egy férfi, egy világos test a sok barna között. Valósággal meztelennek hatott. És nem csak, hogy fehér bőrű volt ez a férfi, de a mellkasán, a szívétől horpad gyomra irányába sima, fényes, rózsaszínű szallag húzódott. Sebb hely. Magas volt, kissé hajlott, erős kötésű. Izomkötegei görcsökbe feszültek a karján, a lábán. Látszott, hogy nem a torna, a sport, de a munka sodorta szorosra izmait, s faragott le melléből, hasából minden felesleges húst. Ez a férfi egy kövér 3 éves kisfiú cipelt a tarkóján. A gyerek húsos lábacskái átfonták a nyakát, a kis puha talpak ütemre verdesték a válcsontot. Egy szempillantás, és mindenki felmérte, hogy a fiúcska az unokája lehet, holott fia volt. Hordozta a gyereket a fia hordozók gyanútlan bizalmával, belegázolt a megapadt Dunába, végig feküdt a vizen, s a gyerek ott maradt a nyakán. Mikor megelégelték ezt a mulatságot, visszatértek az asszonyhoz, aki nagy karimájú szalmakalappal védekezett a szinte merőleges sugarak ellen. A nő kedvesen kövér volt, vidám természetű. Élénk pirosra sült, s már előre jujjongott a várható fájdalmaktól. Uzsonnát készített a szalvétára, maguknak fokhagymás sültet, a gyereknek hideg kakaót és brióst. Elmúlt dél, a fény apró borzongással terjedt az alig mozduló vízen. A felnőttek pilletten heverésztek, kamasz fiúk és lányok kupacba ültek, egyenes derékkal, csak olyankor mondott egyikük vagy másikuk egy-egy szót. Annál inkább ordítoztak a gyerekek, kiélvezve egy új játékot, az iszapcsúzdát, melyet a part meredekéből vájta ki teknősre, locsoltak csatakosra, hogy az így keletkező iszapban csúszanak le síma, gyönyörteli gyorsasággal. Műanyag vödrökben, gumisapkákban hordták egyre a vizet, az iszap mind kövérebb, húsosabb, gumiszerűbb. Valóban féktelen örömök forrása volt ez a csúszda. A gyerekek belefúrták magukat a testmeleg iszapba, kis mozgékony iszapgyíkokká változtak. Az anya és a kisfiú egy öreg fűzfa tövébe húzódott, az asszony helyet csinált a kicsinek a kimesztelenedett gyökerek között, a gyerek csak hamar elaludt, s a hosszú fehér testű férfi lassan elindult szétnézni. Jó leső nyugalom zsibbadt a testében, az eget magasnak érezte, a túlsó part zöldjei távolinak, lehetett mozogni ebben a közegben. Egy kártyázó társaságnál megállt, árnyékot vetett a kártyázókra, valaki felhúzott szemöldökkel ránézett, s ő ment tovább. Nekirúgtak egy labdát, amely úgy csattant az arcán, mint egy pofon. Valahol élesen nevettek. Ez némi dühöt lobbantott fel benne, de aztán ő is elmosolyodott. Mégis a sérelem felhorzsolta nyugalmát. Egy férfi és egy nő dinnyét evett. Egész arcukkal gyalulták a dinnyét, s szétvetett lábuk között a homokba csurgott az édes lé. Távolabb egy táskarádió kis dobozából bécsi keringő dallamai lökődtek ki torzan, rezonálva. A nekilóduló gyereklárma odavonzotta az iszapcsúszdához. Az aranyszürke iszap tompán fény lett, s csattogott a lezúduló testek alatt. Felnőttek is áldogáltak ott, lustán nézték a csúszkáló gyerekeket, s ők is Bepettyeződtek az iszaptól. A férfi felfigyelt valakire. Vaskos, nehéz ember volt ez, a melle alatt gyűrűbe állt a hús, szemkörnyéke tasakos, puffadt. Ő is figyelte az egymás után csattanó könnyű testeket, és időnként megrázta a nevetés. A férfi, aki eddig lustán, magát eleresztve szemlélődött, most azon gondolkozott, honnan ismeri ezt az embert. És mivel nem jutott az eszébe semmi, hátat fordított az iszapcsúszdának, s visszament családjához. A kérdés azonban benne maradt. A felesége hasonfekve aludt, arcát karjára fektetve, a kisgyerek pedig széttárt karukkal feküdt, mintha a fűzfa koronája felé repülne. A gyereket nézte, de arra az ismeretlenre kellett gondolnia. Újra az iszapcsúszda felé indult, de az ég már nem volt olyan magas, s egy hajókémény füstje sötéten rezgett a napban. Az idegen még mindig ott állt a tömegben, s időnként megrázta a nevetés. A fehér testű férfi szorosan melléje állott. Odaszólt neki, mintha egy beszélgetés közepén lennének. Ügyesek, mondta. Az, hagyta rá a testes idegen, oda se pillantva. Micsoda móka, nevetett. A vállán megráncolódtak nagy, aranybarna szeplői. Honnan ismerem én magát? Kérdezte váratlanul a fehér testű, kissé ellépve az ömöktől. Karjába nyillalt az ideggyulladás emléke, egész nyáron ezt nyögte. A másikhoz most ért el a kérdés, de csak foszlányokban. Késve szólalt meg a szöveg, mint egy rosszul szinkronizált filmben. Honnan? Ismételte szórakozottan. Hát honnan? Nem Géciék? Még mindig nem nézett a kérdezőre, annyira lefoglalta a látvány. Milyen Géciék? A szalámi mester. Illatos út. Nem, nem Géciék. Ebben volt valami személyes indulat, a súlyos zömökember kénytelen volt ránézni. Nem ismerem, mondta most már határozottan, pedig az idegek hálójában fennakadt egy ellenkező sejtelem. Most egymás szemébe néztek. A fehérbőrű, ráncolt homlokára egy kövér, egészséges, iszap csillag pottyant. Pedig mi már találkoztunk valahol, makacskodott. A másik vállat vont. Megint ráncolódtak vállán a szeplők. A fehérbőrű hátat fordított, és lassan, hosszúra nyújtott léptekkel visszament a családjához. Ez a lassúság, megfontoltság már nagy erőbe került, mert futnia kellett volna. Az idegek sürgetését az izmok és inak fegyelmével ellensúlyozta. Közben úgy érezte, hogy bőre túlságosan is megperzselődött a naptól, a kiütközött piros foltok úgy égették, mint a csaláncsípés. Az asszony és a kisgyerek már felébredt, sőt, a kisfiú visszakívánkozott apja nyakába, de ebből nem lett semmi. Sok vizet ivott a férfi, nem csak a bőre tüzelt, a belseje is. A víz betöltötte és feszítette, nehézkes lett, rossz kedvű. Az asszony elővette kötését, a gyerek, mint egy kis rák, minduntalan elmászott valamerre. Odalent a csúszdánál nem csillapult a rárma, sőt, ha lehetséges, még fokozódott, és újabb, meg újabb hullámokkal ostromolta a mozdulatlan, bádogosan izzó eget. Megint csak útnak indult. A szeplők a vállán, a nevetés, amely megrázza. A szem semleges világossága, anyagszerűtlen derűje. Ott találta az iszapcsúszdánál. Még mindig elmerülten bámulta a gyerekeket, és időnként megrázta a nevetés. A fehér testű férfi újra melléje állt, de a másik most már azonnal megérezte a jelenlétét. Magában még elmosolyodott. Vannak ilyen emberek, akik egyszerre csak felbukkannak a semmiből, és csupa jó akaratból ismerőst keresnek mindenkiben. Most már ő ment elébe a kérdésnek. Hogy találkoztunk volna? Hát mi a foglalkozása? Hol dolgozik? Épületlakatos vagyok. A vegyi gyárakat építő vállalatnál. Ez nekem nem mond semmit. Én meg cukrász vagyok. Fűzte hozzá, nem is barátságtalanul, csak éppen unta már ezt a makacs ismeretlent. Sejpített, a cukrászt tyukrásznak ejtette. A fejük fölött ívben dénnyehéj repült a Dunába. Cukrász, ismételte a fehér testű. A másik még mindig nem haragudott, de már szeretett volna megszabadulni tőle. Cukrász, mondta a fehér testű, cukrász. Hirtelen felkapta az arcát. De tud maga biciklizni is, ugye? Biciklizni. Ki nem tud biciklizni? A gyerektes gyorsuló ritmusban csattogott, az iszapon az ég rózsapiros lett, mint a lassan átvérző pólya. Az ömök alacsony ember kiemelte melkasát a húsgyűrűből, és teljes arccal a fehér testű felé fordult. Front? Kárpátok? 1944? Kérdezte most ő, s a másik gyorsan rábólintott, miközben már pontosan látta ezt az embert a múltban, amint rövid törzsével a kerékpár kormányára dől, kurta lábával gyors ütemben hajtva a pedált, s amint elszívja őt az országút, az áhított messzeség. Mindig így tűnt el, miközben ők kiépítették a védelmi állást, remélve, hogy az utolsót. Keletcsényi főhadnagy küldönce voltál a 17-eseknél. Tyukrász, kiáltott vidáman a fehér testű, s váratlanul megnyugodott, mert 18 év ködösen összeálló anyagából előkerült az ő embere. Kényelmesen lehajolt, erős bordái kifeszítették bőrét, míg felmarkolt egy tenyérre valót a testmeleg érzék ilyen eleven iszabból. Fölemelkedett, szürkéskék szemét átvilágította a mosoly, úgyhogy most színehagyottnak tűnt ez a szem. Az iszaplecsnit kényelmes mozdulattal a volt küldönc mellére helyezte, és ráérősen szétmázolta. A másik nyitva felejtette a száját, és figyelte ezt, nem tudva, mire véje. Majd bal kezével a melléhez nyúlt, hogy letörölje az iszapot. De amikor engem ti hozzátok raktak, a 20 ember között, kiegészítésül, te már nem sokáig voltál küldönc. A másik mindenre emlékezett, és szeretett volna tovább menni. Persze, hogy nem maradhatott küldönc, mert a főhadnagy eltűnt, később kiderült, citává lőtték a partizánok. Őt magát a századhoz csapták. Borotta! Szólt végre nehéz ajakkal az ömök. Hát te élsz? Igen, élek. Érdekes. A másik még mindig az iszapot dörgölte a mellén. Élek, ismételte a fehér testű, és közben tisztán látta azt a sötét zöld délutánt a szurdokban, hallotta a gépfegyverek ugatását, a rendszertelenül víjogó, majd esőszerűen megszaporodó lövedékek hangját. Megint tele volt a tenyere iszappal, és azt a zömök ember gömbölyű vállára helyezte nyugalmas derűvel. Néhány lépés távolságról évődő barátoknak vélhették őket. Abban a sötétzöld szurdokban, ahol a zászlóhaj beásta magát, már kora délután kezdődött az este. A magaslatot az oroszok meg a románok tartották kézben. Csak délnyugat felé nyílt keskeny kilátás a bugyorból, ez a kijárás úgy világított, mint a lisztbor. A kijáratott golyószóró s tisztek őrizték a gyalogság hátában. Rajtuk keresztül nincs kiút, nincs visszavonulás. Mert már front után jött az értesítés, hogy nem élsz. Én voltam nálatok, a feleségedet értesítették, elhittem. Akár hiszed, akár nem, én igazán meghaltam. 2 évig halott voltam. Az ömök elnevette magát, oldódott benne a feszültség. Ne bolondozz, Borotta! Lerázta válláról az iszapot, de a fehér testű megint lehajolt. Ne bolondozz, Borotta! Ez már az újabb lecsninek szólt. Az emberek arcig álltak a köves árokban, csak a szuronyok hegyén billegett némi fény. Órák hosszat álltak itt egymás mellett, s noha hűvös volt, a zubbonyuk meglucskosodott a verítéktől, és színes karikák ugráltak a szemük előtt. Az egyik völgyből ágyúszó hallatszott, a másikból jajgatás, fölöttük lassú, vitorlázó repüléssel sasok keringtek. Ebben az árokban ismerkedtek meg, ő meg a tiszti küldönc, s noha másra lehetett gondjuk, a gyermekeikről beszélgettek, az asszonyukról, és mindenféle tortáról, buktáról. A fehér testű ismét iszapért hajolt, de a másik megragadta a csuklóját. Elég volt a marháskodásból. A hangja reszelős volt, elszánt. Emlékszel a visszavonulásra? Amikor megfújták a sípot? Amikor kinyitották a kalickát? Mikor én visszanéztem, én azt hittem, te már nem élsz. Csupa vér volt körülötted, minden, csupa vér. Nem vettél a hátadra. Pedig hogy könyörögtem, hogy könyörögtem? A gyermekeid egészségére kértelek. Este 8 óra tájt már csupa vérszag volt a szurdok. Az emberek hasa szétnyílt, mint a dinnye, félőrültek rángatóztak a sziklába kapaszkodva, mint az epilepsziások. Az árkokban már alig tüzelt valaki. Azokat, akik a délnyugati kijárat felé másztak, saját puska lőtte le. Végre 22:05 megszólalt a síp. Megnyílt a menekülés útja délnyugat felé. A fehér testű ember most az orrába érezte a vérszagot. Sovány arca eltorzult. Hogy könyörögtem neked? De hogy? Mikor az élve maradottak 4 kézláb mellen, hason a kijárat felé kapaszkodtak, ő már a vérében feküdt, a mellét feltépte egy szilánk. 2 tenyerével merte vissza a vért, vissza a szívébe. A küldönc elcsúszott mellőle. Hogy könyörögtem, a pofámról lesül a bőr, ha rágondolok. Hosszú évek következtek, kórház, hadifogság. Őt idehaza holtnak nyilvánították, ez a tömzsi ember volt az egyik tanú rá, s az asszony újra férjhez ment. Most már 2 tenyérrel markolt az iszapból. Mint akkor a saját vére, olyan volt ez az iszap, testmeleg, sikamlós, s émeítően édes szagú. Ezt a 2 tenyérnyi iszapot az ömök ember arcába nyomta, a szemébe, az orrába, a szájába. Az fölordított olyan hangon, mint ahogy 18 évvel ezelőtt ordítottak az emberek. Az ő órát is betöltötte a vér édes, hánytató szaga. A fehér bőrű felé sújtott, s kemény arcsontot ért az ökle. Önző, disznó, hullarabló, mondta az, de a foga között. Ekkor már gyűrűt vonta körüljük a kíváncsiak. Nem értették, nem értettek semmit az egészből, s ettől tanácstalanok lettek. A fehér testű meggörbült háta, mint egy híd, a másik melle alá feszült, így emelte magasba, hogy aztán az iszabba ejtse. Ő meg az iszabban fetrengve kérlelte, ne bomolj, borotta, ne bomolj, s emelkedett. A fehér testű föléje hajolt, megforgatta a vastag iszabban, mint húst a prézliben. Iszapember lett belőle. Ne bomolj, borotta, a családom, nyögte az ömök, és közben elkapta a fehérbőrű bokáját, maga mellé rántotta. Most már mindketten az iszabban henterektek, s ez olyan mulatságosnak tűnt, hogy az emberek közül sokan fölnevettek, s azon túl hangosan bíztatták hol az egyiket, hol a másikat, ki-ki az igazságérzete szerint. Egymásba kapaszkodva felálltak. Mindegyik a másik derekához akart férkőzni. Az ömöknek sikerült jókora ütést elhelyeznie ellenfele apa gyomrára. A fehérbőrű felvígyogott, úgy érezte, hogy felrepett mellén a régi sepphely. Újra vért érzett maga körül, s ahogy iszabba burkolt testtel kiegyenesedett, bordáinak sora olyan volt, mint egy acélredőny. Sikerült a másik derekához férkőznie, átfonta, aztán a magasba dobta az embert, hogy az ismét nagyot csattanjon az iszabban. Valaki fölkiáltott, elég volt ebből, ne tépjék egymást! A tömegből néhányan kiváltak, hogy beleavatkozzanak, de a fehérbőrű fürgébb volt náluk, megint felkapta a síkos, rángó, s a fogságnak annyira ellenálló testet, a hátára dobta, s futni kezdett vele. Így látod, így kellett volna akkor, amikor a véremben feküdtem, lihegte futás közben. Az ömök pedig a fejét ütögette, hol hevesen, hol ellankadva, hol újra feltámadó kétségbeeséssel. A part pereméről sikoltó kiáltás hallatszott. Sanyi! Sanyi! Sanyikám! És egy másik hang. A férjem! Ne hagyják a férjemet! Józsi! Józsi! A fehérbőrű pedig hosszúra nyújtott léptekkel egyenletesen futott a Duna felé, s bár érezte, hogy a másik a nyakába tép, hogy az oldalát rúgja, csak fokozta az iramot, érezte a vizet, elfogyott lába alul a föld, a hűvös vizet taposta, hátán a félig elalélt idegennel. A parton kiáltoztak, csónakot lögtek a vízre, de ő nyugodt, egyenletes mozdulatokkal egyre beljebb úszott, egyre beljebb, nyakában a növekvő súllyal, s mégis olyan könnyűnek érezte a karját, a lábát, a homlokát, a szívét. 1962